Ez a felvétel az elektromos és a mágneses tér kapcsolatáról szól, nevezetesen az indukálási, indukciós jelenségekről. A következő ábrákat Feynman mai fizika 6. számú kötetéből vettem, másoltam ki, tehát ezen könyv első fejezeteinek alapján indulunk el. Nagyon jól ismert korábbi tanulmányainkból az, hogyha egy árammal átjárt vezetéket, például egy felfelé mutató mágneses térbe helyezünk, ami B mágneses indukcióval jellemzett, akkor a ható erő az IDL kereszt B. Ha az áram erre az irányba folyik, a B felfelé mutat, a jobb csavar szabály értelmében az I-t átforgatva a B-be és jobbmenetes csavart képzelve ebbe az irányba mutató erőt fogunk kapni, tehát ez a vezető ebbe az irányba el fog mozdulni. Csináljuk ennek a fordítottját. A fordítottja nevezetesen úgy szól, hogy van egy felfüggesztett vezeték, alatta van egy mágnes, mivel északi pólusa itt található, ezért a B mágneses indukció felfelé mutat ebbe az irányba, és képzeljük el azt, hogy ez a vezeték himbálózik, és mondjuk ebbe az irányba valamilyen V-sebességgel mozog. Akkor a V kereszt B-t alapul véve, nevezetesen a Q-szor V kereszt B-t, amely egy erőt ad, amely gyakorlatilag a szabadon elmozduló töltéseket tudja mozgatni egy vezető anyagon belül, akkor a V kereszt B-t, hogyha megint használjuk a jobbcsavar szabályt, akkor ebbe az irányba mutató erőt fogunk tapasztalni. Ez azt fogja jelenteni, hogy például ezen a ponton, hogyha egy töltés helyezkedik el, akkor arra ilyen irányú erő fog hatni. Gyakorlatilag egy térerősség jön itt létre, egy E elektromos térerősség jön létre, amely gyakorlatilag hatással van az itt található töltésre. Tehát ez a töltés ebbe az irányba el fog mozdulni, tehát egy ilyen irányú áram fog létrejönni a vezetéken, és hogyha ez egy árammérővel, egy galvanométerrel van összeköttetésben, akkor az jelezni is fogja ezt a bizonyos áramot. Tehát az áram ebbe az irányba fog elindulni. Most nézzük meg azt, hogy ez az áram milyen hatással lesz a környezetére. Használjuk az IDL kereszt B-t ismételten, hiszen ebben a vezetékben most már egy áram folyik. Az I ebbe az irányba mutat, tehát az IDL, a B felfelé mutat, az IDL kereszt B az pedig egy ilyen irányú erőt fog létrehozni. Figyeljük meg, hogy a vezető ebbe az irányba mozdult el, itt látható a V-vektor, tehát ebbe az irányba mozog. Létrejön egy ilyen irányú áram, amelyet meghatároztunk a Q-szor V kereszt B alapján, és ennek az áramnak az IDL kereszt B-vel számítható erejét is meghatározunk, akkor az a V-vel ellentétes lesz, tehát itt látható ez a bizonyos F erő. Vagyis ebbe az irányba mozog a vezeték, egy erő ebbe az irányba hat. Tehát a mozgással ellentétes. Azt mondjuk, hogy mozog egy vezető egy mágneses térben, nagyon lényeges az, hogy mágneses térben, ami jelenleg áll, hiszen egy rudmágnes hozza azt létre, abban mozog, nagyon lényeges, hogy mozog egy vezető, abban áram indukálódik, és ez az áram olyan erőt eredményez az IDL kereszt B-n keresztül, amely erő ellentétes az indukciót létrehozó mozgással. Az indukciót ez az irányú mozgás hozza létre, vele ellentétesen halad, vagy mutat ez az F-erő, amely megpróbálja a vezetéket visszahúzni. Tehát két nagyon lényeges szót említettünk, az egyik az indukció. Az indukció, tehát egy álló mágneses térben egy mozgó vezető van, tehát nagyon lényeges, hogy a mozgás szót jegyezzük meg, hogy valamilyen változásra van szükség ahhoz, hogy áram indukálódjék. A másik pedig ez az ellentétes irányú erő, amely ennek eredményeképp létrejött, ezt Lenz törvényének is hívjuk, tehát ez nagy L betűvel van, mert ez egy fizikus volt, tehát Lenz törvénynek is hívjuk, amely ellentétes irányú erőt szolgáltat. Tehát nagyon érdekes ez a jelenség. Gyakorlatilag, ha jobban belegondolunk, Ez egy villamos generátornak a lehető legegyszerűbb modellje, hogy itt himbálózik egy vezeték, a himbálózásnak az eredményeképpen ebben a homogén mágneses térben egy állandó áram, természetesen, hogyha adott irányban mozog, akkor egy adott irányú áram jön létre, ellentétes irányban, ezt érdemes kipróbálni, ellentétes irányú áram jön létre. Nagyon jól ismert kísérlet, amelyet Faraday végzett. Faraday indította gyakorlatilag útjára ezeket az indukciós kísérleteket. Ő azt csinálta, először képzeljünk ide el egy rúdmágnest. Ezt a rúdmágnest mozgatta egy vezetőben, egy vezető keretben, amelyhez egy érzékeny galvanométert kötött. A mozgatás eredménye az lett, hogy a rúdmágnes mozgatásával ez a bizonyos galvanométer áramot jelzett. Tehát egy egyszerű vezető keret volt, abban mozgatott egy rúdmágnes, aminek eredménye lett az áram. Tehát megint csak a mozgatásra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek eredménye valamilyen áram időfüggvény. Később észrevette azt is, hogy nem szükséges rúdmágnes, tehát nem szükséges állandó mágnes a hatás létrejöttéhez, használhat egy elektromágnest is. Az elektromágnes ugye például egy szolenoid, amely szolenoidra, hogyha áramot kapcsolunk, akkor maga körül mágneses teret hoz létre, és ennek a mágneses térnek a mozgatása, vagy éppen kibekapcsolgatása szintén áramot jelez a másik tekercsben. Anélkül, hogy a két áramkör, ha úgy tetszik ezek áramkörök, anélkül, hogy a két áramkör egymással kapcsolatba került volna fémesen. Tehát itt megint csak a mozgatásról van szó, továbbá az, hogy az áramot kikapcsoljuk, bekapcsoljuk, miáltal a mágneses térerősség itt a szolenoid környezetében változik, tehát megint a változás a lényeg, akkor gyakorlatilag áram indukálódik ebben a vezetékben. Tehát gyakorlatilag azt vette észre, hogy ez az áram, inkább kisbetűvel jelölöm, ez az áram arányos a fluxusnak a megváltozásával, a fluxusnak a megváltozási sebességével. Ugyanis azt is észrevette, hogy ha lassan mozgatja ezt a rúdmágnest, vagy például ezt az árammal átjárt szolenoidot, akkor kicsiny kitérés mutatkozott itt. Ha gyorsabban mozgatta, akkor sokkal nagyobb kitéréseket mutatott ez a műszer, amiből arra következtetett, hogy a fluxus változásának a sebességével arányos gyakorlatilag az indukció. Minél több menetet helyezett ide el ebben a mérőkeretben, annál nagyobb hatása lett, tehát ezzel is arányos a kapcsolat. A következő, ami ennek egy logikus folytatása, hogy van két tekercs, az erősítés érdekében ezek például vasmagosak, és az egyik tekercset váltakozó áramgenerátorhoz kapcsoljuk, akkor annak a változó, lényeges a szó, hogy változó fluxusa egy másik tekercsben akkora áramot indukál, hogy az egy izolámpát például kigyújt. Ha jól belegondolunk, ez a transformátor elv, tehát ezen az elven, amelyet Faraday fedezett fel, ezen az elven működnek a transformátorok. Tehát a transformátor hatás rendkívül fontos, az előbb említett példa az pedig a generátorokkal kapcsolatos, tehát a generátoroknak a hatása is lényeges. Ahogy a következő példa is mutatja, hogyha egy árammal átjárt vezető keretet, például egy ilyen C állandó mágnesben mozgatunk, ide lágyvasat helyezünk, hogy a fluxus csatorna homogénebb legyen, tehát biztosítsa a jó átvezetést. Tehát árammal átjárt vezetőt helyezünk ide, akkor arra forgatónyomaték hat, gyakorlatilag ez egy motor, és ennek a fordítottja is igaz, hogyha ezt a vezetőkeretet mi magunk mozgatjuk, akkor itt áram indukálódik, áram indul meg ezen a bizonyos vezetőkereten. Tehát ha úgy tetszik, ez az elrendezés egyszer motoros üzemben működik, egyszer generátoros üzemben. Tehát még egyszer, hogyha áramot vezetünk a vezetőbe, akkor arra forgatónyomatékat, ezt nagyon jól ismerjük a korábbi tanulmányainkból, tehát gyakorlatilag elmozdul ez a vezetőkeret, és hogyha ügyesen készítünk hozzá egy kapcsoló rendszert, ahogy például Jedlik is tette, akkor egy egyenáramú villamos motort kaphatunk. A fordítottja is igaz, Hogyha mi magunk kézzel például tekerjük ezt a vezető keretet, akkor itt áram indul meg, ez a generátor. Egyfázisú generátor, meg háromfázisú generátor is létrejöhet, hogyha például három darab vezető keretet egymással 120 fokban helyezünk el megfelelő módon, ebben az elrendezésben, és azt forgatjuk, akkor egymáshoz 120 fokkal eltolt feszültség indukálódik gyakorlatilag ezekben a vezető keretekben, tehát egy háromfázisú generátort is el lehet képzelni. Tehát egy ilyen elrendezés motorként is, és fordítva generátorként is működik, és ez is az indukciónak köszönhető. A következőt lencágyúnak hívjuk. Ez egy nagyon érdekes elrendezés. Itt képzeljünk el egy nagy menetszámú tekercset, amiben például egy vasmag helyezkedik el, és erre ráteszünk egy vezető gyűrűt, például alumíniumból. Nagyon lényeges, hogy ne legyen megszakítva. Most képzeljük el azt, hogy ebben a vezetőben ilyen irányú áram folyik először egy adott időpillanatban. Ez az áram felfelé ható mágneses teret hoz létre, tehát ez lenne a B. Ha ez a B egy adott időpillanatban növekszik, mert ez az áram növekszik, akkor ebben a vezetőben, később a definíciót pontosan meg fogjuk adni, ebben a vezetőben áram jön létre, méghozzá ebbe az irányba folyó áram. Tehát ellentétes azzal, amit létrejött. Ennek az lesz az eredménye, hogy jól ismerjük azt a dolgot, azt az összefüggést korábbi tanulmányainkból, hogy két áram, amely egymással ellentétes irányban folyik, azok taszító hatással lépnek fel egymással. Ennek az lesz az eredménye, hogy erre a gyűrűre, az áram járta, az áram vezető gyűrűre olyan erő hat, hogy ledobja ezt a bizonyos gyűrűt, és ezt lenc ágyúnak, vagy indukciós ágyúnak is hívják ezt az eredetet, nagyon jól bemutatja az indukció jelenségét, illetve ezt a bizonyos lenc törvényt. Szintén hasonló demonstrációs eszköz az úgynevezett Waltenhofen inga, ennek a nevét kiírom, mert itt túl kicsi a betű, tehát W Waltenhofen inga. Itt képzeljünk el egy elektromágnest, ugye az elektromágnes egy olyan berendezés, amelyre rákapcsolunk valamilyen áramot, akkor az úgy viselkedik, minthogyha jelen esetben, minthogyha egy patkó mágnes lenne, tehát az a mágneses hatása kikapcsolható, bekapcsolható. Itt létrejön egy ilyen irányú mágneses tér, egy jó erős homogén mágneses tér, és ez a lemez például részből van, ahogy itt láthatjuk, hogyha belengedjük ebbe az irányba, akkor gyakorlatilag nagyon hamar meg fog állni, szinte azonnal. Azonban, hogyha ez a lemez például olyan lenne, mint egy fésű, tehát bevágásokat is tartalmaz, akkor több oda-vissza lendülés után áll le. Ez annak tudható be, hogy ebben a bizonyos rézlemezben ilyen irányú áram indul meg annak hatására, hogy ide belendül egy homogén mágneses térbe. Tehát ez egy áram, vagy áramsűrűség ebben a rézlemezben. Ez az áram maga körül egy mágneses teret hoz létre, amelynek iránya ilyen, ezt nagyon jól tudjuk jobbkész szabály szerint, tehát úgy tetszik, ebből a lemezből kifelé mutat így. Tehát olyan hatással van, ami lassítani fogja ezt az elrendezést. Tehát ez az áram, ami itt létrejön ebben a rézlemezben, az ilyen mágneses teret hoz létre maga körül, aminek az lesz az eredménye, ez a rézlemez azonnal megáll ebben a fékben. Tehát gyakorlatilag egy fékezésre is lehet használni. Vagy hogyha mi magunk megpróbáljuk kézzel mozgatni ezt az ingát ebben a homogén mágneses térben, azt abban érezni lehet azt, hogy az áram be van kapcsolva vagy sem, hiszen az áram bekapcsolásakor nagyobb erőhatást kell kifejteni annak érdekében, hogy ezt itt mozgathassuk. Ezeket az áramokat, amelyeket létrejön, úgy hívjuk, hogy örvényáram. Tehát nagyon lényeges ez a fogalom az indukcióval kapcsolatban. Örvényáram jöhet létre, ugyanis nem csak egy olyan elrendezésben, amit az első ábrán mutattam, tehát nem csak ilyen vezetőben jöhet létre áram mozgás hatására, hanem bizony egy nagyobb méretű tömbben is, amelynek az irányát egy kicsit nehezebb analitikusan képlet formájában meghatározni, de mégis létrejön egy úgynevezett örvényáram, ami örvényáram ilyen nagyobb tömbökben, vezető elemekben, nagyobb felületeken jön létre, akkor hívjuk örvényáramnak. Most ennek az örvényáramnak az útja egy ilyen fogas elrendezés esetében jóval hosszabb, és vannak itt levegőtartományok, ahogy itt lehet látni. Ennek eredménye az, hogy kisebb hatása van ezeknek az örvényáramoknak, és néhány lendülést bizony engedélyezni fog. Nagyon érdekes alkalmazási területe ezeknek a bizonyos örvényáramoknak az, hogy van egy áramvezető lap, és az áramvezető lap fölött elhelyezünk egy elektromágnest, amelybe például váltakozó áramot engedünk. Ennek a váltakozó áramnak az eredménye az lesz, hogy e körül váltakozó mágneses tér jön létre, amely behatol ebbe a vezető lemezbe, és ott az előbb említett módon örvényáramot hoz létre. És ha például ebben a vezető elemben valamilyen repedés található, akkor az a repedés módosítja, az előbbi ingához hasonlóan módosítja az örvényáramok kialakulását, illetve a visszahatást, és ezt a visszahatást lehet mérni valamilyen szenzorral, gyakorlatilag úgynevezett örvényáramú vizsgáló berendezés lehet így létrehozni, amely fémes berendezéseknél nagyon jó szolgálatot tesz a repedések felkutatására, tehát gyakorlatilag egy vizsgálati módszer, és mivel maga az anyag, amit vizsgálunk vele, nem roncsolódik ezekben a vizsgálatokban, ezért roncsolásmentes anyagvizsgálatnak is hívjuk ezt az elrendezést. Végezetül egy olyan példát mutatnék, amely alkalmas forgómágneses tér létrehozására. Ebben az elrendezésben van 6 darab tekercs, itt láthatok megszámozva 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. És hogyha az 1-esbe meg a 4-esbe, tehát egymással szemközti tekercsekbe áramot vezetünk úgy, ahogy itt a rajzon is lehet látni, tehát itt befolyik az áram az alsó vezetéken, jobbkész szabály szerint e körül, és most a vason belül rajzolom, ilyen irányú mágneses tér jön létre a vasmagon belül. Hogyha ezt vizsgáljuk, a másikat, akkor itt a felső vezetéken kifolyik az áram, aminek hatására szintén ilyen irányú mágneses tér jön létre. Tehát gyakorlatilag ebbe az irányba mutat a mágneses tér innen. Tehát létrejön itt egy pólus ebbe az irányba, aminek eredménye az, és ez az északi pólus, ez a déli pólus, aminek eredménye az, hogy itt ezen a részen belül lefelé mutató mágneses indukció jön létre. Ha valamilyen módon ezt el tudjuk forgatni ebbe az irányba, majd aztán ebbe az irányba, és körbeforgatva minden irányba, akkor egy forgó mágneses tér jöhet létre. Ezt ugye Nikola Tesla fedezte fel a váltakozó áramú generátorok, illetve villamos gépek kapcsán. Tehát nagyon érdekes ez a forgó mágneses tér, és ezzel kapcsolatban a Tesla tojás, és a forgó tojásnak a kísérlet rendkívül érdekes, amelyet bizonyára különféle kísérletekből ismerünk. Most ezeknek a kísérleteknek a nyomán, amelyet még egyszer említenék, Feynman mai fizika 6-os könyvéből vettem, a lényeges pontok azok voltak, hogy valamilyen mozgás történt, homogén mágneses térben mozog egy vezető, vagy a vezető áll és a mágneses teret mozgatjuk, kibekapcsoljuk például, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy valamilyen módon indukció jön létre. Most ezeket a kísérleteket próbálja nevesíteni a Faraday-féle indukció törvény. Tehát most rátérnénk ezeknek a kísérleteknek a képlet szintű magyarázatára. Képzeljünk el egy keretet, itt látható. Ennek az irányítása legyen ilyen, és jobbkész szabály értelmében hozzárendeljük ennek a felületnek a normálisát, ami fölfele mutat. Ugye a jobbkész szabály értelmében az L irányába mutat ez az ujjunk, ez a 4, és ez a hüvelykúj pedig megmutatja az n normál vektor irányát. Ezt így szokás felvenni. Tehát az L körbejárást, illetve a körbejárt felületnek a normálisát így kell összerendelni. Az előzőeket úgy lehet megfogalmazni, hogyha van egy B mágneses térerősség, amely az időben változik, és ez nagyon fontos, hogy az időben változik, akkor ezen a felületen egy fluxust hoz létre. A fluxusról nagyon jól tudjuk, hogy a fluxus az az integrál BDA. Tehát jelen esetben erről a felületről van szó, és ez a képet azt mondja, hogy az összes indukció vonalat gyakorlatilag összeszámoljuk, integráljuk ezen a felületen, akkor kapunk egy számszerű skalár értéket, a fluxust, amely erre a felületre jellemző. Változó mágneses térről van szó, tehát nem egyen áramról, hanem váltakozó mágneses térről van szó. Képzeljük azt, hogy ez a fluxus ebbe az irányba nő. Tehát a dφ per dt az legyen pozitív. A tapasztalat azt mutatja, hogyha például ez a kékkel rajzolt keret vezető anyagból épül fel, akkor abban áram jön létre ennek hatására. Ez az áram pedig jelen esetben ilyen irányú lesz. Tehát áram indukálódik, amely ilyen irányú, és ezt balkész szabállyal tudjuk meghatározni. Tehát nagyon lényeges, hogy az indukció jelenségeknél a balkész szabályt kell használni, amikor is a hüvelykúj megadja, hogy a dφ per dt, tehát a fluxus időbeli változása merre pozitív, akkor az összes többi ujjunk iránya pedig megadja, hogy ennek hatására, például ebben a vezető keretben milyen irányú áram jön létre. És ez az áram itt körbe folyik, akkor gyakorlatilag elektromos tér is létrejön, és az elektromos térnek az iránya ugyanígy ebbe az irányba mutat, ez lenne az E elektromos térerősség. Tehát gyakorlatilag ezen a vezető anyagon létrejön egy körbefolyó indukált áram, illetve egy indukált elektromos térerősség. Ugye ez az elektromos térerősség azért jön létre, mert ez az a tér, amely meglöki, mozgatja a töltéseket, aminek hatására ez az áram elindul ebben a vezető anyagban. Na most, hogyha kiveszünk egy kicsin darabot, annak az irány, abban az E-t így módon vesszük fel, akkor itt egy E-DL feszültség jelenik meg. Gyakorlatilag ez egy feszültség érték ezen a részen. És körbe megyünk, minden egyes helyen megjelenik ez a kicsiny feszültség érték, de körbe tudunk menni a vezető kereten, aminek eredménye az lesz, hogy gyakorlatilag körbe integráljuk ezt a vezetéket, és ennek eredménye lesz ez a bizonyos feszültség. Tehát a fluxust, illetve a feszültséget fejezzük ki egy-egy képlet formájában. Most nézzük meg, hogy a Lenz törvény hogy kapcsolódik ide. Ez az áram, amely így folyik, a jobbkész szabály értelmében ilyen irányú mágneses teret hoz létre, és lefelé mutat a vezető kereten belül. Tehát ellentétes az iránya az indukciót létrehozó hatással, vagyis azzal, hogy itt a vezető kereten belül növekszik az indukció. Növekszik az indukció fölfele, ennek eredménye az lesz, hogy az áram, ami a vezető keretben létrejön, lefelé vissza igyekszik nyomni ezt a bizonyos indukciót. Faraday ezt az indukált feszültséget a mínusz dφ per dt képletben egyesítette, vagyis a fluxus megváltozása indukált feszültséget hoz létre, és ez a bizonyos negatív előjel azért szükséges, mert itt a balkész szabályt használjuk. Tehát a balkész szabályt, hogyha megnézzük, az áram, ami létrejött, ellentétes a mi általunk felvett L-lel, vagyis a pozitív irányjal. Ez a negatív itt jelenik meg. A példákban majd ezt jobban kidomborítjuk, hogy mikor szükséges ezt a bizonyos előjelet ide bevinni, vagy éppen mikor nem szükséges bevinni, mert mi előre meghatározzuk, hogy ez az indukált feszültség milyen irányba mutat. Tehát ez az áram, hogyha a vezető keretben ilyen irányban folyik, és követjük az útját, akkor ezen az ellenálláson, amelyet például ide rákapcsolunk, megszakítjuk itt ezt a vezető keretet, rákapcsolunk egy ellenállást, akkor abban ilyen irányú áram és ilyen irányú feszültség jelenik meg. De ami nagyon lényeges az, hogyha konkrétan megszakítjuk ezt a bizonyos vezetéket, és nem hagyjuk, hogy áram folyjék itt körbe, akkor is az elektromos térerősség első pillanatban így módon biztosan létrejön. Az összes pozitív töltést, tehát ebbe a sarokra, az összes negatív töltést ennek eredményeképpen erre a sarokra koncentrálja, tehát a kialakuló feszültség iránya ebben az adott időpillanatban ilyen lesz, és ezt indukált feszültségnek nevezzük. Vizsgáljuk most meg ezt az indukált feszültség összefüggést, és helyettesítsük be ezeket a képleteket, itt az I betű lemaradt. Az indukált feszültség, tehát a körintegrál EDL egyenlő a fluxus idő szerinti megváltozásával, vagyis mínusz D per DT integrál A B DA. Ez lenne ennek a Faraday-féle indukciós törvénynek az úgynevezett integrális alakja. Azonban ez a d per dt, ez többféle kép is megjelenhet. Egyik az, hogy maga a b változik, és annak, tehát az indukció változik, aminek eredménye lesz ez a bizonyos indukált feszültség, vagy pedig a felület változik, például a vezető alakjának a mozgatásával. Ezt bevisszük ide, aminek eredményeképpen a következő egyenletet írhatjuk fel, hogy körintegrál EDL az egyenlő mínusz integrál A dB per dt dA, és ebben az alakban fogjuk ezt használni a parciális deriválást a B-re, mert a B a helynek és az időnek is a függvénye, tehát nyilván most parciálisan idő szerint fogjuk deriválni. Tehát a Faraday féle indukció törvénynek ez lesz az integrális alakja. A következőben ez bármilyen kicsiny felületre és bármilyen hurokra igaz, ezért ezzel a delta A-val átosztok ebbe a baloldali részbe, 1 per delta a körintegrál L EDL egyenlő mínusz dB per dt. És azt teszem, hogy egy pontra zsugorítom ezt a bizonyos zárt görbét, és a körülhatárolt delta A felületet, és akkor egy pontra is igaz lesz ez az összefüggés. Ha visszaemlékezünk, ez pedig pontosan a rotáció definíciója, tehát ez az E elektromos tér örvénye, ami azt jelenti, hogy rotáció E az egyenlő mínusz dB per dt. Ez lesz a Faraday féle indukció törvénynek a differenciális alakja. Integrális alak és a neki megfelelő differenciális alak. Nagyon lényeges az, hogy nagyon sokáig az volt, hogy a körintegrál EDL az nulla statikus térben. Itt nem nulla a körintegrál EDL, és a rotáció E sem nulla, hanem az egy időtől függő, időderivától függő taggal lesz egyenlő. Tehát nagyon jól látható az, hogyha a B mágneses indukció az időben változik, akármilyen okból kifolyólag, annak eredménye egy elektromos tér, egy örvényes elektromos tér. És gyakorlatilag így az elektromos és a mágneses tér nagyon jól összekapcsolódik egymással. Az előbb említett kísérletek eredménye lett ez a bizonyos matematikai levezetés, amit tehát még egyszer Faraday-féle indukció törvénynek nevezzük.